Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szemre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek!
Sziasztok! Ez itt az Adatépítész következő epizódja. A mai adásban egy érdekes hírrel és egy még érdekesebb data science módszerrel, megoldással érkezek hozzátok, viszont előtte szeretném felhívni a figyelmeteket valamire. Ugyanis hamarosan, konkrétan március 3 és 5 között fogják megrendezni, vagy másként szólva újra megrendezni, ez nem először történik, a Reinforce AI konferenciát. Egyébként erre a konferenciára már tavaly is felhívtam a figyelmeteket, csak akkor ugye a vírusokok miatt elmaradt. Tulajdonképpen most is reagál a konferencia a vírusra, ugyanis ezúttal ez egy online konferencia lesz, tehát felköltözik ugye a felhőbe, úgymond, úgyhogy ilyen módon tudtok rajta részt venni, hát tulajdonképpen az otthon kényelméből. A háromnapos konferencia egy elég nagy élmény szerintem, vagy legalábbis potenciálisan az lesz, ami során nyilván tovább tudtok fejlődni, és tanulhattok is. A lényeg talán az, hogy elég gyakorlatias AI, és azon belül természetesen gépi tanulási tapasztalatokat kaphattok, amit ilyen nagyobb cégek szakértői adnak át a közönségnek. Én tavaly is, és idén is egyébként azért emelem nektek ki a konferenciát, mert ritka, és tényleg, hát ez a legjobb szó, hogy nagyon ritka Magyarországon az, hogy olyan konferenciát, ez egy magyar szervezésű konferencia, hogy olyan konferencia van, ahol tényleg világszintű előadók vannak ebben a témában. Tehát ilyen cégek delegálnak embereket ide, mint a Google DeepMind, a Microsoft, nyilván a AI oldalról természetesen, a Twitter és a Hyper, és idén két ilyen nagy blokk lesz, vagy két nagy színpad, ha úgy tetszik, tehát ezen több mint 25 előadó van, úgyhogy lehet köztük válogatni. A show notes-ban majd találtok erről linket, és természetesen ott meg tudjátok nézni a résztvevőket is, akik között vannak magyar, illetve magyar származásúak és nemzetközi szaktekintélyek is. Négy fő téma lesz egyébként, az AI termékek, az applikációk, a platformok és az AI jövője, ami ilyen panelbeszélgetés szerűség. Mondom, linkek meg egyéb infók a show notes-ba. Egyébként csak, hogy tudjátok, ez egy konferencia ajánló a részemről, de nem olyan értelemben nem, tehát nyilván én beszéltem velük erről, hogy fogom ezt ajánlni nektek, de nem szponzorált tartalom, tehát engem ezért semmilyen módon nem fizetnek meg, vagy ilyesmi, fogok kapni egy darab jegyet magam számára, tehát, hogy így ennyi a dolog. Ami csak, ezt csak azért mondom el nektek, hogy értsétek, hogy ez nem egy ilyen izé, hogy azért mondom, hogy jó, mert fizettek érte, hogy mondjam, hogy jó, tehát ilyen nincs itt az adatépítészen, de ezt úgy is tudjátok. Ami viszont még fontos info lehet nektek, hogy azok a hallgatók, akik szeretnének beregisztrálni a konferenciára, hát most mit tagadjam? Tehát azért viszonylag borsosára van. Az a sok pozitívum, amit elmondtam róla, hát az nem ingyen jön. Ezt kellene tagadni. Szóval, akik szeretnének beregisztrálni a konferenciára, csak egy kicsit sokalják az árat, és adatépítés hallgatók, azok most örüljenek, ugyanis fogtok kapni egy kódot, egy kuponkódot, amit hogyha beírtok, akkor 30%-os kedvezményt kaptok a jegyárból. Úgyhogy stay tuned, fogok hamarosan több adást is készíteni, amiben ezt be fogom mondani. Most ez még gyártás alatt van, úgyhogy azért nem mondom még ezt nektek. De nyilván valami olyasmi lesz, hogy adatépítész, Reinforce, valami ilyesmi lesz majd a kuponkód. Ki fogom rakni majd a Facebookomra is, meg ki fogom rakni show notes-ba is, meg be fogom mondani adásba is, úgyhogy hamarosan itt lesz. Úgyhogy ezt fel tudom nektek ajánlani. Remélem, hogy ez segít nektek, és lesz olyan köztetek, aki szívesen el fog menni, vagy hát idézőjelbe az elmenni természetesen, tehát, hogy szívesen beregisztrál erre a konferenciára, kihasználva ezt a kis kupol lehetőséget, úgyhogy ez lesz így a lehetőségetek, így mint adatépítész hallgatók. Ezt úgy tudjátok majd nyilván érvényesíteni, ahogy minden ilyet szoktak, hogy vesztek normálisan jegyet, ami fenn van a weboldalon, csak ott van egy ilyen diszkont kód mező, és oda majd beírjátok, és akkor így megkapjátok a diszkontot, vagy diszkántot, vagy hogy kell szólni. Értitek, hogy miről van szó. Szóval a lényeg, hogy március 3-5 között Dreamforce AI konferencia, ami szerintem így az országot, tehát a magyar szervezésben az egyik legkiemelkedőbb, a területen talán a legkiemelkedőbb, ezt ismerem mondani, magyar és külföldi előadókkal egyaránt, és az adatépítész, ha hallgatjátok, akkor fogtok tudni kapni kupont, amivel viszonylag jelentős kedvezményt lehet erre a jegyvásárlásban érvényesíteni, plusz még figyelmetekbe fogok ajánlani még két további játékot is, úgyhogy figyeljétek az adást, hamarosan érkezek ezekkel, csak időben akartam szólni, hogy aki komolyan érdeklődik a konferencia iránt, az idejét, erre a márciusi időpont, tehát március 3-5, hogy ez már nincs annyira messze, azt így foglalja be a naptárban, és akkor tudtok nyomulni a konferencián. Részletekkel hamarosan jelentkezek, jó? Úgyhogy figyeljetek majd az adást. És akkor most át is eveznék a két fontos tématerületre, amit ma fel akartam dolgozni. Az első az a Discover magazin weboldalán olvasható, ez egy január 28-ai hír, a címe Fruit Fly Brain Hacked for Language Processing, és hát jó, igen, a címbe végül is benn van a lényeg, tehát arról van szó, hogy neuronháló segítségével próbáltak meg szimulálni egy légynek az agyát. Tehát tulajdonképpen, hogy működik az agya. Ez egy ilyen szimulációs megoldás. Elég régóta dolgoznak azzal már a kutatók, hogy agyakat nyilván úgymond primitív állatok agyán sikerüljön szimulálni mesterséges módon, tehát tulajdonképpen képi agyat létrehozni, de szó szerinti agyat, tehát itt most nem arról van szó, hogy egy machine learning algoritmus, aminek a végeredménye az olyan, mintha gondolkodná, hanem arról van szó, hogy egy olyan algoritmus, vagy olyan neuronháló, ami ténylegesen mímeli az állat agyának minőségét, vagy működését. Tehát, hogy nem az eredménye hasonló, hanem az egész működése. Ugye hát ez egy viszonylag primitív agyról van szó, ha lehet ilyet mondani, körülbelül 2000 neuromból próbálták meg ezt létrehozni. Persze itt ne a, mondjuk így, hogy hagyományos ilyen mondjuk konvolúciós neurális hálóra gondoljatok, ezeket úgy hívják, hogy canyon cellák, ezek már K-val, tehát nem kanyó, hanem canyon cellák, ezek azért egy viszonylag speciálisan felépített neuronok, és hát igazából az izgalmas a cikkben, hogy ugye ez már viszonylag jól működik, mármint hogy a tudósok azt állítják, hogy viszonylag jól lemodellezi a legyek. Ez a fruit fly, ez a gyümölcs légy, de magyarul ezt ugye muslincának szoktuk hívni, tehát nem a házi légyről van most szó, ezt csak mondom nektek, hanem a muslincákról. Ugye még egy, nem is egy jóval primitívebb lény. Szóval az IBM-nek a Watson AI kutatólaborja fogott össze gyakorlatilag az MIT-vel, ahol az agyat modellezik, és hát megpróbálom a szerző, vagy a meghatározó tudós nevét bemondani, de na mindegy, értitek, hogy ez nekem nem megy olyan jó. Yuchan Liang, Best Effort alapom, azt mondanám, a szerző, vagy hát akik ezzel a vezető kutató, és arra próbálták rámenni ezt a biológiai elven működő agyat, hogy oldjanak meg, vagy oldjon meg természetes nyelvfeldolgozó, tehát NLP jellegű feladatokat. Egészen elképesztő eredményre jutottak, ugyanis képes volt ez a muslinca agy, mondjuk így, feldolgozni a szemantikus reprezentációját a szavaknak, magyarul az értelmi összefüggéseit, tehát képes volt olyan NLP feladatokat megoldani, mint amit egyébként a BERT-től, vagy egyéb ilyen, mondjuk a GPT-től, vagy ilyen igen nagy mostani menő természetes nyelvfeldolgozó megoldástól várnánk. csak azzal a hatalmas különbséggel, hogy itt egy biológia, tehát egy valós biológia által inspirált algoritmus, tehát egy úgynevezett ilyen genetikus algoritmus van, ami nem, jó, ez sem igaz, hogy nem statisztikai módon tanul, mint a gépi tanulás, mert persze, tehát a számítógép az továbbra is számol nyilvánvalóan, tehát ilyen értelme, ez nem a Robot Zsaru című film, hogy egy emberi agy, vagy egy valós biológiai agy rá van kötve a gépre, és akkor nem tudom, mi történik, tehát nem erről van szó, csak arról, hogy ezt a helyzetet szimuláljuk. Szóval, hogy úgy néz ki, hogy az ilyen biológiai indítatásból felépített neurális háló, az hát olyan tulajdonságokkal bír, amit egyébként is észlelünk a valóságban, mondjuk az emberek vagy az állatok versus a számítógépek kapcsán, hogy a mostani, mondjuk így hagyományosnak, kicsit furcsa a gépi tanulást ilyen szempontból hagyományosnak írni, de értitek, tehát a klasszik, jól ismert neurális háló, meg bármi egyéb gépi tanulás módszerhez képest lényegesen rugalmasabban, gyorsabban és nagyobb hatásfokkal tudja megtanulni a, hát itt jelen esetben ugye a természetes nyelv és szavaknak a reprezentálását, szemantikus reprezentálását, de most ez mindegy, mert bármit. Tehát, hogy úgy néz ki, hogy ugye abban, hogy az ember is most már ezt tudjuk, hogy gyakorlatilag bármely emberi képességre, vagy nagyon sok emberi képességre lehet gyártani olyan gépet, számítógépet, fizikai gépet, ami jobb. Tehát van jobb sakkozógép, van erősebb emelőkar, tehát ez nem truváj, de mégis miért van az ember legalábbis egyelőre még a kvázi a csúcson, vagy miért nem lehet mégsem az embert megközelíteni géppel, mert abban viszont, hogy milyen hatékonyan tudja újraformálni az ember a saját algoritmusait, tehát magyarul milyen rugalmasan tud új dolgokat megtanulni és kiáltalánosítani a régieket, abban viszont verhetetlen. Tehát hiába az AlphaGo Zero Sana szétver mindenkit góba, a világ legjobb gójátékosát is, de úgy, hogy porrá alázva, tehát nem az, hogy kicsit. Viszont a világ legjobb gójátékosa utána feláll az asztaltól, amit a gép már nem tud megtanulni, vagy nagyon nehezen, hogy hogyan mondjuk egy robottestel, aztán értitek, elsétál, meg iszik egy vizet, és ha egy teljesen új helyzetbe kerül, akkor azra is tud valami kvázi értelmeset, vagy viszonylag értelmeset reagálni, még ha az AlphaGo Zero-nak azt a feladatot adod, ami ugye egy megerősített tanulás alapú algoritmus, hogy tanuljál meg inni egy pohár vizet, hát akkor semmit nem tud vele kezdeni, mert azt az inputot várja, hogy a Go táblán hova lépett az játékos. Tehát értitek, hogy miről van szó? Tehát az a fajta általános képesség és rugalmasság, ami az élőlényeknél megvan, és nyilván az embernél a legmagasabb szintű, az nincsen meg a gépeknél, és pont ezért vizsgálják a kutatók ezeket a biológiai indítatás vagy inspirációjú algoritmusokat, és mondjuk így, hogy agyszimulációkat, nem a szimulációkat, mert azt várják, hogy jobban, egyrészt, hogy jobban megértsük, hogy ez hogy lehetséges, tehát, hogy ezek az algoritmusok mitől sokkal jobbak ezen a két területen, amiről beszéltem, másrészt pedig, hát, hogy létre tudjanak hozni olyan gépeket, amik valóban sokkal inkább a helyet, hogy egy-egy töredékrész képességet, ami az embernek van, tökére, vagy akár az emberinél jobbra fejlesztenek, aminek egyébként nagyon sok üzleti haszna van, hát ugye erről szól ma a gyakorlatban a machine learning, de ehelyett ők inkább azt keresik, hogy egy ilyen általánosabban hasznosítható megoldást hogyan tudnának létrehozni. Lehet, hogy nem lesz olyan, sőt valószínű, hogy ennek az az ára, hogy majd nem lesz olyan magas képességű, mint egy-egy specializált machine learning megoldás, tehát valószínűleg a muslinca agy soha nem fog remélhetőleg ugye embert megverni mondjuk Go-ban, viszont 3-4 különböző feladatot meg 100-szor olyan hatékonyan tud elsajátítani, bár nem olyan magas szinten, mint mondjuk egy tetszőleges konvolúciós háló, vagy BERT, vagy GPT, vagy teljesen mindegy, hogy miről beszélünk. Tehát, hogy tulajdonképpen ez az a két dolog úgy néz ki most, hogy úgy viszonyul egymáshoz, mint egy nagyon-nagyon finoman kitalált mechanikus rendszer, ami tökéletesen megad egy eredményt, mondjuk egy mechanikus jellegű számológép, amiben két vagy egy algoritmus van gyakorlatilag idézőben leprogramozva mondjuk fogaskerekek segítségével, és akkor az tartja az ütemet, és gyönyörűen leosztja a beérkező fordulatszámot ezerrel, és mondjuk így működik, versus egy számítógép, ami bármit meg tud csinálni, de önmagában kvázi üres és buta. Ezért nem olyan jó hasonlat, mert ha leprogramozzuk ugyanazt a fordulatszámváltást a számítógépen, akkor az pontosan ugyanolyan tökéletes lesz, mint a mechanikus szerkezet. Sőt, de értitek, tehát, hogy egy általánosan bármire bevethető képességű rendszer, ami viszont hibázik, és vannak korlátai, ez a leírás jobban hasonlít az emberre, mint mondjuk egy gépre, versus egy specializált rendszer, ami fantasztikusan ki lehet élezni, de egy bármilyen másik helyzetben meg csak van már pislog, hogy akkor most mi van. Mert ő azt az inputot várja, amire rátanult, és ő nem tud olyat, hogy egy másik inputtal mit kezdjen. Tehát ugye nincs olyan machine learning, amit mondjuk megtanítunk kutyát és cicát megkülönböztetni a képeken, azt felismerni, majd ennek a modellnek mutatunk egy elefántot, és akkor azt várjuk, hogy jöjjön rá, hogy ez egy elefánt, vagy azt várjuk, hogy jöjjön rá, hogy ez valami harmadik, amit eddig nem látott, és egyébként a kutyához és a cicához így és így viszonyul. Mert ugye egy biológiai agy nagyjából erre tud rájönni első körben, hiszen az első, hogyha egy embergyerek is, ha meglátja az első elefántot életében, akkor nyilván nem kiált fel, hogy elefánt, mert honnét tudna, de azt kapásból látja, hogy ez biztos nem kutya, biztos nem cica, és nagyon hamar rá tud tanulni, hogy akkor ez egy másik, tehát nem arról van szó, hogy akkor várja az inputot, hogy jó, de hol a kutya vagy a cica, és bambán néz előre, hanem látja, hogy oké, akkor ez egy új dolog. Szóval ez nagyon érdekes ez a kutatás. Nyilván most ott tartunk, hogy egy nagyon, úgy értem a többes számot, hogy mint emberiség, nyilván én nem veszek ebbe a kutatásba részt, hogy egy kvázi nagyon primitív agyat tudunk szimulálni, nem is teljes mértékben, de arra már alkalmas, hogy tudunk tesztelni, hogy miként működik ez másként, mint egy kvázi hagyományos algoritmus. Itt felhívom a figyelmeteket rá, hogy nem kettő olyan sci-fi irodalom valami, ami azzal foglalkozik, hogy jut el az emberiség az AI-hoz, amivel már az igazi AI-hoz, amivel kapcsolatban ugye hát én minimum szkeptikus vagyok, hogy egyáltalán lehet-e, de hogy azok gyakran úgy szoktak kezdődni, hogy először mindenféle mondjuk rákok vagy egyéb primitív élőlények. Most a Strossnak a könyve jutott hirtelen eszembe, ott ugye a rák volt ez a folyami rák, vagy hogy hívják az első ilyen, aminek lemodellezték az agyát, és akkor utána csináltak egy üres modellt, és valamilyen technikával, ami most egyelőre még nem létezik, ténylegesen feltöltöttek élő rákoknak a fejét oda, tehát az agyát, vagy hát hogy mondjam, a gondolatait, és akkor innét indult az egész dolog, hát nyilván, ha ezt rákokkal meg tudjuk csinálni, akkor rádobunk még 200 évet, és meg tudjuk csinálni az emberrel is, halhatatlanság mi egymás. Na jó, ez nem témája az adatépítésznek, itt ilyen típusú nagyon jövőben sci-fi behajló, vagy fantasy behajló dolgokkal nem szoktunk foglalkozni, csak azt mondom, hogy ez egy nagyon érdekes irány, amiben szerintem még a jövőben elég sok minden lesz. A harmadik téma, amit ígértem nektek, vagy második téma ugye a konferencián kívül, az nem tudom mennyire ismeritek, hogy mi az a Kaggle, de az egy ilyen gépi tanulásos verseny, azt hiszem az első ilyen site volt, ahol ilyen versenyeket hirdettek, és talán a mai napig a legnagyobb, legnevesebb, azt gondolom. És bár valóban egy ilyen Kaggle verseny az úgy viszonyul a napi, mondjuk így, hogy cégek vagy hasznosítás számára készülő AI-hoz, hogy mint a Forma 1 mondjuk a taxizáshoz vagy az áruszállításhoz, hogy így nyilván van hozzá köze, meg valószínűleg meg én személyesen is úgy viszonyulok, mint mondjuk egy áruszállító vagy taxis a Forma 1-hez, hogy lehet, hogy szívesen megnézi a Forma 1 meccseket a tévébe, és megnézi, hogy volt, micsoda motor van, meg nem tudom. És valamennyi relevanciája nyilván van a napi életéhez, hiszen tudjuk, hogy az ott kidolgozott dolgok majd, mit tudom, 5-10 év múlva lecsorognak a napi autóinkba. Jó, ez mindig az, de egyébként meg nem sok köze van a napi valóságunkhoz. Na hát a Kaggle versenyek is így vannak, tehát fantasztikus ott nézni, hogy tényleg a világ legnagyobb machine learning szakértői, hogy verik egymást 1-2-3% pontért, micsoda trükköket, meg nagy statisztikákat, matekokat vetnek be. Ez nyilván a napi, amikor mondjuk le kell gyártani egy képfelismerő funkciót valamiben, ott ennek kb. Nulla a relevanciája. ettől függetlenül van sportértéke, és nagyon izgalmas dolgok tudnak ott születni, ezért én el szoktam néha-néha, van egy kis időm olvasni a győztesekkel, első három helyezettel készült interjúkat, mert így a Kegelön egy-egy verseny után mindig szoktak készíteni a győztesekkel, vagy a előhelyezettekkel interjúkat, és elmesélik, ugye, hogy hát, hogy értékel ezt az eredményt. És én először itt bukkantam rá erre, amiről most beszélni fogok, de egyébként nem ez az egyetlen példa rá, hanem több is van. Úgyhogy majd a link a show notes-ban majd egy olyan cikkre fog vezetni, ahol egyébként ezekről írnak, tehát most ez nem egy konkrét cikk kapcsán mondom nektek, de így inspirálódott bennem ez az egész, hogy ugye lehet azt tudni, hogy a tabulát, tehát hagyományos táblázatos adatokon a mély neurális hálók igazából nem szerepelnek olyan jól. Tehát ugye nem szerepelnek rosszul, tehát félreértés ne legyen, nem arról van szó, hogy azt használod, akkor rossz eredményt kapsz, de hogy vannak olyan módszerek, ilyenek tipikusan a döntési fák, amik általában jobban szerepelnek, abszolút értelemben is, relatív értelemben pedig szana szétverik a neurális hálókat, mert ugye azt nagy számítási kapacitással sokáig kell tanítani, a döntési fákat általában sokkal-sokkal töredék kevesebb ahhoz képest, és mégis az eredményük vagy ugyanott lesz, vagy még a döntési fák jobbak is lesznek. Ugye ez teljesen nyilvánvaló, hiszen a neurális hálókat alapvetően nem is erre találták ki, hogy szépen rendezett, jó struktúrált táblázatos adatokon működjenek, de arra ott van 5000 másik algoritmus, hanem arra találták ki, hogy rosszul struktúrált adatok működjenek, ugye a legtipikusabb felhasználási terület, ugye a képfelismerés, vagy hát ilyen képfeldolgozás, a másik meg a természetes nyelvfeldolgozás. Ott miért remekel? Mert hogy ilyen harmadrendű, meg nonlineáris összefüggések felismerésére kiváló. Ezzel ugye nem mondtam semmit. De amikor egy ilyen csúcsverseny van, mint a Kaggle-ön, akkor minden egyes százalék számít a versenyzők között, hiszen ott a top 10-ben nem az szokott dönteni, hogy ki az, akinek egyáltalán sikerül megoldani, hanem az, hogy a fantasztikus megoldások között ki a legfantasztikusabb, ha van ilyen. Ezért általában nem egy algoritmusnak az eredményét szokták ilyenkor beadni, hanem hát néhány algoritmust készítenek, és akkor azokat valamilyen módon kiátlagolják, stackelik, akármicsoda. Tehát ilyen ensemble megoldásokat szoktak, azokkal szoktak nyerni általában. És az egyik versenyző bevett egy ilyen az ensemble-jébe egy ilyen szerintem zseniális és egészen elképesztő, számomra elképesztő megoldást, ami olyan, hogy amikor az ember először hallja, akkor azt mondja, hogy mi van? És akkor másodszor hallja, és akkor azt mondja, basszus, miért nem így csináltuk mindig? Tehát ez szerintem egy kb. Ez a definíciója a zseniális megoldásoknak, hogy az első érzésed az az, hogy hát ez hogy a halálba jutott valakinek eszébe, a második meg az, hogy pedig mennyire egyértelmű. Na nekem ilyen érzésem volt, amikor ezt hallottam, ugyanis az történt, hogy a fickó ugye megpróbálta így a két világot összehozni. Tehát természetesen voltak hagyományos modellei a táblázatos adatokra, amik egyébként is jól működtek, de hogy mellé rakott még egy különleges modellt, és neurális hálót vetett be rá. De nem úgy, hogy fogta a táblázatban lévő számokat, és akkor rendesen azt input adatnak beadta, mint szám a számítógépnek, mert ugye ez a lenne ugye az alapműködés, hanem azt mondta, hogy mi van akkor, és én itt kapaszkodtam nagyon keményen, mi van akkor, ha azt mondjuk, hogy a táblázat az nem táblázat, hanem egy kép. Értitek? Tehát ha úgy gondolkozunk, mint ahogy ránézünk, tehát mondjuk úgy próbálná, és ez nem hülyeség, tehát gondoljatok bele, hogy van egy táblázatotok, mondjuk havi adatok vannak be, most csak az egyszerűség kedvéért mondom, 12 oszlop egy év, tehát most csak egyszerűsítem, nyilván nem ez volt a verseny, és akkor azt mondod, hogy valami trendet szeretnénk ebbe vizsgálni, és akkor azt mondod, hogy nem elkezdem számolni a benne lévő adatokat, hanem így egyet hátrébb lépek a papírtól mondjuk, vagy a monitortól, és így hunyorogva ránézek. És akkor ugye kicsit elmosódik a kép, de ilyen képként látom, és akkor azt mondom, hogy így kirajzolódik a szemem előtt egy trend, mert mondjuk ott nagyobbak a számok egy picit, vagy így azt látom. Tehát, hogy értitek? Tehát amikor egy kicsit elvesztitek a részleteket, tehát inkább képként nézitek, és nem a matek oldaláról, és akkor úgy lehet, hogy megláttok egy olyan mintát a számokban, szó szerint mintát, tehát, hogy rajzolatot, amit egyébként csak tök bonyolult statisztikával lehetne másként leírni. Körülbelül ez az elv. Tehát, hogy a fickó a számokat képként fogta fel és adta oda a gépnek, amin egy kutya közönséges konvolúciós neurális hálót futtatott, tehát a leghagyományosabb képfelismerő megoldást. Ami ugye pont arra van kitalálva, hogy ilyen sokadrendű összefüggéseket, meg nonlinearitásokat felfedezzem. Ami azért jó, mert nyilván az alapvető információkat a hagyományos algoritmusok egyből kikapták a tabulár adatból, tehát azon már nincs mit hozzátenni, de azzal még lehet finomítani, hogy ilyen sokadrangú nonlinearis összefüggésekkel még azt is, tehát van egy ilyen algoritmusod is, és akkor ezt valamilyen súlyozott, vagy valamilyen módon háziasítod a főrendszereddel. Na de hogy csinálunk képet? Mert most ez a hasonlatom, ez talán elég jó volt, vagy képled jó volt ahhoz, hogy megértsétek, de hát most konkrétan akkor egy a gyakorlatban, hogy a halálba csinálunk képet a táblázatos adatból, már nyilván nem print screen-del, tehát hogy ezzel nem vagyunk bejem, tehát ugye a táblázatos adatok adattartalmából kell képet csinálni, természetesen. És hát erre tulajdonképpen vannak módszerek. Igazából nem erre találták ezeket a módszereket szó szerint ki, de végül is ez az eredményük. Ugye több olyan módszer is van, ezek általában valamilyen dimenziócsökkentési módszerek, amiket eredetileg azért találtak ki, hogy olyan sokdimenzionális adatot, amit az emberek nagyon nehezen tudnak a térben elképzelni, mert hát ugye leginkább kettő, legfeljebb három dimenziót tudunk így a szemünk előtt látni, legalábbis mi így átlag emberek. Nekem volt egy olyan matek tanárom, aki, azt fel is írtok, emlékszem annó, ilyen aranyköpések közé, hogy egy matek órát egyszer úgy kezdett, hogy jó, akkor képzeljünk el egy ilyen dimenziós teret. Nagyjából ott engem elvesztett, mert már elég sokat matekozok, de hát semmilyen módon nem számítok zseninek, vagy valami ilyesminek, én nem tudok ilyen dimenziós tereket elképzelni. Ő el tudott, hát nem tudom, én nem. És ezzel azt hiszem a többség így van, hogy nem tudunk ilyen dimenziós teret elképzelni. Szóval erre vannak módszerek. A legtipikusabb, amiről egyébként már én is beszámoltam nektek, 100 évvel ezelőtt, kb. 2 éve az adatépítészbe, ez a DSNE, tehát a T kötőjel SNE, ugye ez egy rövidítés, DSNE módszere, ami tulajdonképpen arra való, hogy tényleg egy ilyen sokdimenziós teret egy 2D-s térképre lecsökkentsünk. Ez tök jó használható akkor, amikor például valamilyen klaszterelemzést csinálsz, és akkor ilyen ábrákat szeretnél készíteni, hogy a klaszterek egymáshoz képest miként vannak, de ugye ezek a klaszterek mondjuk 6 dimenzióból vagy 150 dimenzióból állnak, mondjuk vevőket klaszterezel, és akkor tudod a nevét. Jó, az lényegtelen, az mondjuk nem fontos. A nemét, az életkorát, hogy mennyit vásárolt átlagosan, milyen gyakorlatilag tudsz róla, mit tudom én, 68 dolgot, és akkor ez egy 68 dimenziós tér, amit ugye elég nehéz szemmel látni, de ezekkel a statisztikai módszerekkel, mint például a DSNE, le lehet őket képezni valamilyen ábrára. Akkor ez a fickó azt csinálta, hogy ezekkel a... De van nem csak a DSNE, természetesen vannak a PC, annak is olyan változatai, amik grafikusak, meg több ilyen módszer is van. És a fickó azt csinálta, ő konkrétan DSNE-vel dolgozott, ez is az oka, nem csak az, hogy én beszámoltam róla korábban, hanem ez a fő oka, hogy azt hozom példának. Szóval a fickó azt csinálta, hogy DSNE-vel leképezte a tabulár adatait több képre, tehát egy több tucat képet generált vele, és ezeket a képeket adta be a konvolúciós neurális hálónak, mint input adat, tehát, hogy amiket feldolgozhat a neurális háló. És ez látszólag ilyen kicsit ilyen nagy lövés, hogy baszki a táblázatos adatot lefordított kétdimenziós képre statisztikai eszközzel, majd a kétdimenziós képet odaadod egy neurális hálónak, ami statisztikai eszközökkel megpróbál összefüggéseket találni a képkockák különböző elemei között. Így tanítasz fel egy modellt, majd amikor újabb adatot kapsz, amit ugye, amire predikciót kell gyártanod, akkor azt befoglalod egy táblázatba, kvázi lefordítod azt a táblázatot, lefényképezed azt a táblázatot statisztikai értelemben, DSNE-vel egy újabb képé, és az alapján próbálsz megpredikálni valamit, ez ilyen, what? De hogy az oka, miért ezt elmondom nektek amellett, hogy szerintem ilyen félzseni, félőrült megoldás, hogy működött. Ugyan nem ő nyerte a versenyt, talán harmadik lett, de most a világ legjobb és félőrült machine learning szakijai között egy ilyen versenyen mondjuk 3000-ből harmadiknak lenni, azért azt gondolom, hogy az nagyjából ugyanolyan, mint másodiknak, meg elsőnek, meg hatodiknak lenni. Tehát, hogy ez most olyan, mint a mintha az olimpián sajnos csak harmadik lennék bármilyen sportágban, tehát hogy nem lennék olyan borzasztó szomorú. Legalábbis én úgy gondolom, hogy az egy elég komoly eredmény lenne. Szóval, hogy egyértelműen meg tudtam mutatni, hogy az ezzel a módszerrel készült predikciókkal kisúlyozott hagyományos modellje, az jobban működött. Nyilván itt most már a százalékokról, 1-2%-ról beszélünk ilyen esetekben, mint a hagyományos modellje, ami klasszikus, nem is tudom, azt hiszem valami XG boost alapú volt, tehát mint általában a nyertes modellek a Kaggle-ön, vagy valami legalábbis valami boosted tree alapú, hanem is feltétlen XG boost, de és az mindegy is ilyen szempontból, hogy mi volt a fő modell jelen esetben. Tehát magyarán ez a kicsit félőrült módszer, hogy a táblázatos adatból képet csinálunk, és az alapján próbáljuk megjósolni a következő számadatot, ez így működött. Tehát volt olyan további, valószínűleg nonlináris, ilyen más, inkább harmadrangú statisztikai összefüggés. Mármint, hogy harmadik szintű, nem úgy értem, hogy nem fontos. Amit a hagyományos algoritmusok nem tudtak megfogni, vagy nem eléggé. A neurális háló meg tudott, de ugye ehhez az kell, hogy átalakítsuk a tabulár adatot képé, mert különben nem találja meg benne a neurális háló. Azért nem találja meg benne különben, mert akkor szintén ugyanúgy, mint a hagyományos algoritmusok, hát úgymond kvázi lefoglalja a fejét azok a fő összefüggések, amiket egyébként is megtalálna, a klasszikus számszerű, és ezekre a mintázatokra már úgymond nem arra nem tudna már figyelni, hiszen a fő összefüggések teljes mértékben, nyilván azok sokkal erősebb összefüggések, teljes mértékben elnyomnák a mintázatot kvázi. Viszont így, hogy kvázi rákényszeríti, kicsit sokat mondom ezt a kvázit most, bocs, rákényszeríted azzal, hogy képet generálsz arra, hogy tulajdonképpen ne a számokra figyelj, hiszen a számokat nem kapja meg a neurális háló, hanem csak a mintákra figyelj, azzal ugye nyilván kidomborítod a mintafelismerést, és akkor egy ilyen olyan, mintha lenne egy baromi okos mérnököd, aki jól tud számolni, és így adná, ez ugye a fő modell, és megoldja a problémák 90%-át, és adsz hozzá egy ilyen kis plusz, egy kis intuit, mintha hozzáadná egy ilyen hatodik érzéket kvázi, és akkor azzal még azt a plusz 2%-ot rá tudod tenni. Tehát önmagában csak az intuíció az semmire való lenne, de hogy párosítva a mondjuk így, hogy mérnöki szemléletű modellel, azzal viszont ütősebb, mint a sima matekozás. Szerintem ez szuper izgalmas és érdekes megközelítés, és amiatt egy kicsit így utána is olvastam, és láttam azért, hogy ugye én itt ennek a versenyek kapcsán találkoztam vele először, de hogy látom, hogy azért pár helyen csinálják ezt, nem a gyakorlati alkalmazásba, mert nyilván ez ilyen nem ágyúval verébre, hanem nem tudom, hidrogénbombával muslincára típusú robbantás, de hogy nyilván az ilyen versenyeken, mind a Forma 1-be, ahol minden százalék számított, persze ilyeneket is megcsinálnak az emberek, de hogy szerintem ez a jövőben egy nagyon érdekes irány lesz, mert nagyon sok helyen elértünk, vagy elérünk a machine learning határára olyan értelemben, hogy nincs több és tisztább és jobb minőségű adat, tehát hiába csavarjuk még feljebb az algoritmusokat, meg trénelünk még 2 órát, mert a nincsből ugye nem lehet, hanem a meglévő adatból kell más eszközökkel még több információt kivenni. És ez egy kiváló példa erre. Tehát szerintem a jövőben fogunk még többet találkozni ilyen típusú megoldásokkal. Ez ugye most egy ilyen képrefordítás, de ugye az elve az nem is ez, hogy nem ez a lényeg, hanem az, hogy valamilyen más adattá konvertálom az eredeti számadatom. Lehet, hogy ilyet mondjuk nem láttam, de ha képre lehet, akkor lehet, hogy hangra is lehet, és akkor lehet, hogy le lehet Fourier transformálni egy idősoros adatot. Most lehet, hogy ökörséget mondtam, de értitek a lényeget, hogy más típusú adattá alakítani az adatot, és így nyerni ki belőle még mintázat. Ugye ennek az egésznek az a célja, hogy ilyen nagyon finom, nagyon háttérben lévő extra mintázatokat ugye meg lehessen tanálni. Szerintem a megoldás zseniális, vagy az ötlet zseniális, tehát nekem nagyon tetszett, ezért akartam bemutatni. Remélem, hogy nektek is tetszett. Ez volt már az adatépítész. Ne felejtsétek el, akit ez érdekel, beírni a naptárba a március 3-5 Reinforce AI konferencia, és kedvezményes jegyekért kell, hamarosan jelentkezek nálatok. A link a konfihoz, meg a többi dologhoz is, amit elmondtam a show notes-ban, úgyhogy nézegessétek meg az előadók részletes listáját, meg minden, és hát akkor így el tudjátok dönteni, hogy ez szimpije nektek. Köszönöm a figyelmeteket, találkozunk a következő adásban. Sziasztok!